Önök továbbra is a Tempót, az Inforádió autós magazinját hallják. A stúdióban beszélgető partnereim Széchenyi Gábor, az autó, az autóslap főszerkesztő helyettese, és Karner Miklós, a lap munkatársa. Van a Saabhoz hasonló történet az autóipar közelmúltbeli történetében, az emlékeitek szerint, akár technikai, akár üzleti oldalon?
Van, nem is olyan régen. Például a Rover. Ugye az angolok nagyon sokáig hittek abban, hogy ami a Hondának nem ment, aztán a BMW-nek nem ment, majd önállóan menni fog. Hát egy piaca volt a Rovernek, az pedig Anglia, az Egyesült Királyság, azon kívül nem nagyon sikerült labdába rúgni.
Miért vajon?
Valószínűleg hasonló okokból, mint a Saab.
Nem fejlesztés... az autó?
De az autó ki volt találva, és nekik egy kicsivel szélesebb modellpalettájuk is volt, mint a Saabnak. Ilyen szempontból nem volt gond, nem nagyon voltak pénzeik fejlesztésre, nem nagyon volt forrás arra, hogy új autókat gördítsenek ki, és azt lehetett látni már évek óta, hogy ugyanazokat a modelleket fésülgetik, ragaszgatják, alakítgatják új orral, új apró részletekkel, miközben a szerkezet, az megmaradt az a fajta furcsa mix, ami az utóbbi évtized roverjeit jellemezte, hogy kicsit Honda, kicsit BMW, és emiatt egy kicsit nehezen is léphetett volna tovább az, aki neki kezd a fejlesztésnek, mert ebből a mixből kikeveredni nehéz. Úgyhogy azt kellett volna, hogyha az angoloknak lett volna erre pénzük és lehetőségük, hogy na akkor összecsapjuk a tenyerünket, és kezdjük előről. Mondjuk meg lehetett volna tartani olyan alapokat, mint a padlólemez, olyan dolgokat, mint a futómű, de csináljunk önálló rovert. Ez óriási mennyiségű pénzt emésztett volna föl. Valószínűleg valamelyik főkönyvelő, vagy bankár, vagy befektető kiszámolta, hogy ebből a befektetésből mikor jön vissza legalább annyi pénz, amennyit beleöltek. Amikor kijött ez az évszám, gondolom 23 000 évre, akkor úgy döntöttek, hogy eladják a kínaiaknak. Akik egyébként ebben az esetben a nevet nem vették meg szintén, de elvitték a gyártósorokat Kínába, és ott készülnek Roeve néven, ami ugye eléggé áthallásos.
Azért van két márka, amit még így kiemelnék.
Igen.
És talán sokaknak azért ez egy szívügye, a Lada. Mert ha belegondolunk, ugye ott működőképes, ez hatalmas piac van, és talán a hallgatók nem tudják, hogy még azokat a kockaladákat is most is gyártanak. Van belőlük olyan típus, amit gyártanak, ami ugye hát a 60-as évekből származik, tulajdonképpen az alapok onnan származnak. Hát a Lada nem lépett, nem tudott előrelépni semmit se az elmúlt időszakban. Annyit igen, hogy ugye elindultak a Samarával, aztán voltak ezek a borzalmas gömbölyű 21-10-es meg Kalina nevű autók, amik mai napig léteznek nálunk. Volt egy Kalina tesztautó, hát nem tudom, szóval aki ezt komolyan gondolta, az szerintem viccel. És mégis el lehet adni Oroszországba, de ugye ott van, hogy a Renault beszállt a Ladába, és hát korábban így a General Motors is ott volt az oroszoknál, de az egy jó kérdés, hogy aki azt gondolja, hogy hogy Lada így ebben ez a márka név, ez fennmaradhat, hát szerintem el fog jönni az idő, amikor azt mondják, hogy kész, kaput, nem kell, mert hát ott a Renault, akkor miért ne adjunk el Renault-kat, átvisszük az régi Megane sort, vagy átviszünk egy Clio gyártósort, és kidobjuk az egész régi 21-10-es vonulatot, mert teljesen fölösleges ezzel szórakozni, hiszen mondjuk, ha már ott van a Renault, akkor megvett az egész piacot, mert azt mondja, hogy eltüntettem a Ladákat, az én márkámat kell fölfuttatni, hihetetlen mennyiségű autót el lehet adni Oroszországban, és ebben kell gondolkodni. Nem hiszem azt el, hogy a Ladára pénzeket dobnának, hogy most azokból az autókból, amik most vannak, és ez is egy abszurdum, hogy ha valaki követte mondjuk az elmúlt 20 évben, hogy a Ladáknál beharangoztak mindig, hogy hú, most már elkezdték fejleszteni a Kalinát, és akkor 10 évig gyakorlatilag nem történt semmi, csak hát most van 5 ajtós is. De nem léptek előre, és mindenki elment mellettük. Ez valahogy így ment. És akkor ami a másik, ha már itt kínaiakról beszélünk, a mostani kínai autók, amiket így látunk szalonokon, meg Magyarországon is feltűntek. Ugye ezek ilyen koppintások régebbi típusokról, borzalmas minőségben, de úgy tűnik, hogy aki azt hitte, hogy majd ezek az autók esetleg átveszik a korábbi koreai, olcsó koreai autók esetleg, bár a Japánt nem is említeném, de az olcsó autók helyét, akár a Ladáét, akár a Dacia-ét, az nagyot tévedett, mert úgy tűnik, hogy nem kell senkinek a kínai autó Európában.
Legalábbis egyenlőre.
És ebben azt mondom, hogy ezek az autók, amik most készülnek, ezek nem kellenek senkinek, és a kínaiak valószínűleg most elgondolkodhatnak azon, hogy viszik ezeket mondjuk Afrikába, vagy akárhova, ahol nincs igény erre az ilyen modern autókra, mint amiket itt megszoktunk, vagy valami más utat választanak. Lehet ez a más út a Saab, ugye, mondjuk amit most ugye nem Saab lesz valami, vagy mondjuk a Rover ezzel az autójával, illetve nem Rover, hanem ez a Roeve. nem tudjuk, de az, én úgy gondolom, hogy ezzel megbuktak, amiket most az elmúlt 5-6 évben láttunk náluk.
De azt egyébként elképzelhetőnek tartjátok, hogy akár ezekkel a modellekkel, tehát akár a Saab-bal, akár a Rover utóddal, ők azért vissza akarnak jönni az európai piacra?
Jó kérdés az, hogy vajon fontos a kínaiaknak az európai piac? Egyébként valószínűleg igen, de ha megnézzük, hogy mennyit tudnak eladni otthon, vagy akár Indiában, vagy csak abban a régióban, a fejlődő országokban, hát akkor Európa az nekik nem tétel, az egy ilyen pöckölés, hogy na hát nem jött össze, nem jött össze.
Így van, Európa egy nagyon fontos presztízs hely. Európában ott kell lenni, Európában meg kell mutatni magunkat, de Európában az ő szemszögükből, akik ugye 1,5 milliárdan vannak, és 1,5 milliárdos piacon ülnek, Európa kis túlzásra szólva egy nagyobb város vagy megye. Úgyhogy erre kifejezetten pénzt áldozni, hogy a finnyás európai piacnak legyen ABS-e, legyen ESP-je, és hogy ne lógjon a kárpit, és hogy a tapintás, meg a ilyen-olyan finnyás európai ízlésnek megfelelő dolgok meglegyenek az autókban, akkor, amikor kis túlzással a gyárkapu elől sorban állva viszik el a helyiek az akármilyen minőségben összerakott autókat, egyelőre biztosan nem fognak pénzt költeni.
Ha már itt a minőségnél tartunk, a koreai gyártóknak az átmenetét, vagy az átalakulását, vagy a fejlődését alapul véve, mennyi idő kellhet ahhoz szerintetek, hogy a kínai autógyártás elérjen valamilyen Európában már elfogadható színvonalat?
Ez érdekes, mert ha megnézzük, a koreaiaknál nem volt nagyon átmenet. A koreaiak szinte egyik napról a másikra ugrották meg azt a minőségi lépcsőt, amit most lehet látni. A Hyundai talán kicsit fokozatosabban, de a Kia szinte egyik hétről a másikra tette ezt meg, hiszen itt volt a Pride, amire emlékszünk, a Sumára, a Széfiára, és ebből lényegében átmenet nélkül nőtt ki a mostani Seed, vagy a teljes modellpaletta, a Sportage, vagy bármelyiket mondhatnám. Úgyhogy ott hirtelen történt egy nagy tőkeinjekció, mégpedig éppen a koncern társ Hyundai részéről, és én magam ezt az átmenetet láttam is, hiszen 2 év különbséggel jártam Koreában a Kia-nál megnézni a fejlesztési központokat, és lényegében nem történt más, mint a buldózereket nekiengedték a régi fejlesztő központnak, a régi üzemnek, bár a telek maradt, de mindent újraépítettek a legmodernebb számítástechnikával, robottechnikával, tehát ők egyik napról a másikra ugrották ezt meg. Más kérdés, hogy ezt az átmenetet jobban lehetett látni a Hyundai-nál, amiből kitermelődött az a pénz, amit hirtelen oda lehetett adni a Kia-nak arra, hogy ekkorát ugorjon.
Ugye rossz vagy nem annyira sikerült üzleti koncepciók alapján eltűnő márkákról beszéltünk a műsor eddigi felében. Műszaki oldalon van-e, látszik-e olyan próbálkozás vagy olyan kísérletezés, amelynek lehet, hogy hasonló lesz a sorsa?
Így van, hát volt ilyen több is, és most, ami nagyon élesen látszik, az a hagyományos hibridek szakterülete. Ugye ez az a fajta hibrid, amit először a világon a Toyota mutatott meg a Prius-szal, ami benzinmotorral, villanymotorral közösen hajt, viszonylag bonyolult automata váltón keresztül mozgatja az autót. Rengeteg márka, rengeteg pénzt fektetett abba, hogy ilyen autókat kifejleszten, és nagy valószínűséggel egy csomó márkánál ezek soha nem fognak megjelenni, mert rájöttek arra elsősorban a műszaki, másodszorban a gazdasági kollégáik, hogy ezek elég drágák és bonyolultak ahhoz, hogy ne kelljen őket gyártani, vagy ne lehessen őket gyártani, különös tekintettel arra, hogy léteznek olyan megoldások, amik ennél sokkal olcsóbbak és egyszerűbben gyárthatók, például azok a benzin-elektromos vagy dízel-elektromos hibridek, amikről már ebben a műsorban is többször beszéltünk, amik hálózatról tölthetők, akkumulátor hajtja bennük a villanymotort, és ha az akkumulátor kimerül, és nem tudunk, vagy nem akarunk tölteni, elindul egy benzinmotor, és ez a benzinmotor generátort hajtva tölti az akut, illetve hajtja közvetlenül az autót hajtó villanymotort. Sokkal egyszerűbb, már futó típusokra alkalmazható, be lehet építeni már futó autókba. Valószínűleg ez lesz az az átmenet, ami ki fogja tölteni a üzemanyagcella megfelelő olcsóságáig hátralévő időt.
Közel van ez a váltás, Gábor?
Olyannyira közel van, hogy néhány márka kijelentette, hogy a ilyen szempontból Prius jellegű, hagyományosnak tekinthető hibrid fejlesztéseivel leállt.
Egyébként, aki a kezdébe veszi a legújabb Az Autó című lapot, ami már a piacon van, tehát kapható az újságárosoknál, rögtön lát is egy ilyen autót, és nagyon érdekes, hogy pont a Suzuki Swift-ben van egy ilyen rendszer, tehát a Suzuki is azt mondta, hogy valamit kéne csinálni, és amit a Gábor előbb elmondott, ugyanezzel ezen az elven van egy Swift, amit összeépítettek. Egyelőre ugye ez még egy tanulmány, tehát sorozatgyártásban még nem vették, de azt gondolom, hogy ez egy jó koncepció a Suzuki-nál, és lehet, hogy egy lehetséges irány ténylegesen most már jelöl. De ezen kívül nem csak ugye Suzuki-ról van szó benne, hanem a Kia is szóba került itt a műsorban. Van egy új Kia, a Kia Venga, aminek a bemutatóján ott voltunk, és bemutatjuk, hogy milyen lett. Ez egy egyterű autó, a Meriva, Opel Merivához tudnám hasonlítani méretben. A Ford Focusnak van egy EQ kivitele, amit bemutatunk, illetve az Alfa Romeo Mito teszt is benne van a labban, és még, ami talán még érdekesebb Magyarországon, ez egy teszt, az új Chevrolet Spark, tehát ez mind benne van a 2010-es januári számban, ami már kapható az újságárusoknál.
Karnár Miklós és Széchenyi Gábor az autó, az autós lakmunkatársai voltak ma a vendégeink. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, már 2010-ben, január 5-én este 6:30. Addig is köszönöm figyelmüket, és szerencsés új esztendőt kívánok. Hlavaj Rihárdot hallották. Minden jót, viszonthallásra!